Na, itt vagyunk a Liszt Ferenc reptéren. Várjuk, hogy kimehessünk a géphez. Mellettem ő Bújdosó Bori. Nem tudom, neked milyen volt ez az indulás, Borikám. Nekem minden idők legnyugisabb indulása volt, mert általában az szokott lenni, hogy úgy jövök Kámba, hogy nem alszom azon az estén már, mert rengeteg feladatot még be kell fejezni, vagy pedig alszom ilyen egy órát, és akkor ilyen teljesen ilyen használhatatlan vagyok. Most pedig így teljesen nyugisan megcsináltam mindent, időben lefeküdtem, nincsenek már ilyen feladataim, amiket itt kéne megcsinálni. Na jó, egy kicsi van, de nincs az a lúzerkedés, amikor még az ember kihoz egy beírandó interjút, meg egy beszerkesztendő egyéb cikket, meg egy megvágandó podcastot, hanem semmi. Teljes nyugalom. És a gyerekek se készültek ki annyira, hogy megyek. Így tegnap Fanni csak mondjuk így 20-szor mondta el, hogy ne menj el. Ma meg csak nem tudom, 3-szor. Úgyhogy én most nagyon jól érzem magam. Te hogy vagy, Borikám?
Én is jól érzem magam. Nekem is nyugis volt az indulás, annyi majd tavaly úgy jöttem, hogy forgattam éppen, és akkor kivettem 2 hét szabadságot egy hosszú forgatásból, és pénteken késő este még forgattam, és csak a hétvége volt, és aztán hétfőn jöttünk. Úgyhogy igazából nem is emlékszem, hogy tavaly hogy készültem fel arra, hogy miket fogok megnézni. Most meg az volt, hogy bár egy pár hete nem forgatok, tökre ráértem, és most egy csomót tudtam agyalni azon, hogy miket akarok majd megnézni. Még 2 filmet sikerült is bepótolnom, tehát hogy akik most versenyben vannak, azoknak egy-egy korábbi filmet megnézni. Ez ilyen minden évben van ez, nem tudom, veled is biztos van, hogy így elhatároz az ember, nem tudom, még így kora tavasszal, hogy majd így megnéz egy csomó filmet előre, hogy így képbe helyezze magát azoknak a korábbi munkásságával, akik most versenyben lesznek, vagy így bepótoljon ilyen hiányzó darabokat, és aztán persze az egészben semmi nem lesz, mert aztán az ember kifut az időből, és aztán meg már ott vagy a fesztiválon, és őrület van.
Nekem is volt ilyen, ahogy minden évben, idén is, bár most így nem voltam annyira ambiciózus, hanem csak azt döntöttem el, hogy megnézem Kevin Costnernek a második rendezését, a The Postman, a jövő hírnöke. Magyarul nem sikerült megnézni. Neked melyik volt az a 2, amit megnéztél végül?
És bocsánat, csak ezek szerint a tervezetű a Costner filmjét meg fogod nézni?
Mindenképpen.
Ez a legnagyobb ívben fogom elkerülni, hogy 2024-ben megnézzek egy 3 órás westernt Kevin Costnertől, így ennél borzalmasabb dolgot keveset tudok elképzelni.
Ami ráadásul ilyen több részes westernnek a csak az első eleme, tudom, még ennek lesz egy második fele még idén, és azt hiszem lesz még egy harmadik és egy negyedik része, tehát összesen ez egy 12 órás projekt, ha minden igaz.
Jó, hát nem 1992-t írunk, csak ennyit mondanék erre. Amit én megnéztem, az egyik, amit már régóta terveztem, csak hogy kimaradt, az a Holy Spider, ami egy ilyen véletlen volt, hogy eddig nem láttam, mert a Borders, az nekem tökre tetszett, annak a rendezőnek az előző filmje, és akkor most lesz a következő filmje.
Azt hiszem Border különben.
Ja, lehet, Border. És megnéztem még a Revenge című filmet is, amit viszont gyűlöltem, illetve nem is az, hogy gyűlöltem, hanem hogy annyira untam, hogy tényleg, tehát hogy az ilyen exploitation, horror, trash, nem tudom micsoda, ez az a műfaj, ami engem ilyen teljesen hidegen hagy, és tegezett, hogy 45 perc után annyira unatkoztam, és végig a telefonomat nyomogattam, és gondoltam, hogy jó, most már végignézem ezt a filmet, ha már így belekezdtem, de valószínűleg nem fogom megnézni annak a rendezőnőnek a versenyben levő új filmjét sem, mert már írták róla, hogy ez is ebben a műfajba tartozik, úgyhogy valószínűleg ezt is ugyanúgy gyűlölném.
Bár arról én azt olvastam, hogy az egy ilyen body horror lesz, és a képeket kiadtak belőle, az is abszolút úgy nézett ki, mint valami Cronenberg, és na most, hogy mondod ezt, a Magyarország is bemutatták ezt a filmet Bosszú címmel, és erre én is felfigyeltem, mert hogy ennek a nőnek az új film, ami versenyben van, arról már előtte így hallottam így 1-2 évvel, amiatt, hogy Ray Liotta volt az egyik főszereplő, aki meghalt a forgatás, nem tudom, egy hét után, és azért teljesen ilyen bizonytalan lett, hogy ez a film az el fog készülni, és akkor utána még, nem tudom, egy évvel később így ránéztem, vagy két évvel később, és akkor mindig ez volt, hogy hát így bizonytalan, hogy lesz-e, és akkor amikor legközelebb hallottam róla, a most egy hónapja, vagy másfél, hogy Cannes-i Film Festival lesz versenyben, tehát ez kicsit ilyen meglepő volt, ahhoz képest, hogy azt hittem, hogy így ez a film az így elhal, és akkor itt van, de hát sajnos én nem néztem meg a bosszút, vagy hát akkor lehet, hogy nem sajnos, ahogy te mondod.
És lesz Cronenberg is, ha már a body horrornál tartottunk, akinek viszont én sokakkal ellentétben nagyon szerettem az előző filmjét, a Crimes of the Future-t, ami ugye tényleg egy ilyen nagyon keményen egzisztencialista body horror volt. Úgyhogy én remélem, hogy az öreg az még mindig jól teljesít.
Igen, most pont volt egy élményem azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen Cannes-ban látott és Cannes-ban gyűlölt film így megjelent a látóteremben, még pedig azért, mert olvastam a Kemény Lilinek a Nem című könyvét, és abban a legtöbbet emlegetett film, ami gyakorlatilag az ő kedvenc filmje, és állandóan így az által határozza meg magát, meg annak a főszereplője által, aki Kristen Stewart, és ez a Personal Shopper című Assayas film, amiről én ilyen nagyon lekicsinlő kritikát írtam, tehát nem is voltam hajlandó így azon kívül, hogy szajkóztam, hogy milyen iszonyatosan rossz ez a film, azon kívül nem voltam hajlandó semmit se írni róla, de most letöltöttem, hogy futok vele még egy kört, mert lehet, nekem az a baj, engem kevés, vagy nem, sok dolog idegesít, de az egyik közülük azok a szellemek.
Nekem kifejezetten tetszett a Personal Shopper, ez egy olyan film volt, amiben nem volt egyetértés, ami egyébként szerintem mindig jó, amikor így a háztartáson belül vannak ilyen vélemények, és olyan jókat lehet vitatkozni, és hallgattam az első adást, amit csináltatok a Robival, és én például meglepődtem, hogy az Annette nektek nem tetszett, mert a közös háztartásunkban a Janka meg én tökre bírtuk az Annettet, és nekem valahogy nem is esett le, hogy azt nem szerettétek, vagy nem emlékeztem rá.
Hát van az a kategória, amikor így rátok hagyjuk.
De, jó, ez no comment, de egyébként a szellemekben amúgy egyetértünk, de ennél a filmnél engem nem zavart, azért jut eszembe az a borzalmas film, amiben a Casey Affleck...
Jó, igen, a ghost story.
Igen, Casey Affleck egy ilyen lepedőben mászkált. Na például az a film, amit én is tudtam egy pillanatig se komolyan menni, tehát most tényleg ez a film, hogy egy ilyen lepedőben jön, megy. Honnan tudjuk egyet, hogy Casey Affleck? Még ez volt a legizgalmasabb kérdés, amit felvetett számomra a film.
És mi jutott még eszedbe arról a nulladik adásról, amit a Robival beszélgettünk, mert azt hittett csetán, hogy eszedbe jutott róla egy smás.
Hogy ott a Lars von Trier sajtótájékoztatón egyébként az volt, és ott amit a Robi mondott, az állt egy kicsit közelebb a valósághoz, de az teljesen az volt, hogy ugye, ahogy a Robi is mondta, hogy aki így végült azt a sajtótájékoztatót, annak világos volt, hogy tényleg egy ilyen szarpoént sütötte a Lars von Trier, amiben így belegabajodott, és nem tudott kikeveredni be, és ugye szerencsétlen helyzetbe, és hogy ez ilyen újságírói, etikai kérdés volt számomra. Természetesen a cikkbe ezt leírtam részletesen, hogy mik hangzottak el, hogy azon vitatkoztunk veled, hogy ne legyen az a cím a cikknek, hogy Lars von Trier 2. náci vagyok, mert még akkor is, hogy ez szó szerint elhangzott, hogyha így tudod, hogy ő ezt nem így értette, akkor, és tehát hogy világos, hogy ezzel a legtöbb kattintást elérni, de hogy nem korrekt ezt tenni a címbe, amikor a kontextusában tényleg nem ezt jelentette.
És én azt mondtam, hogy rakjuk azt, hogy náci vagyok?
Igen, én meg nem emlékszem már, hogy mit javasoltam, és arra sem emlékszem, hogy végül milyen címmel raktuk ki, de a vitára emlékszem tökre, és ugye nyilván itt az is volt, hogy én ugye végültem, te meg nem voltál ott, tehát valószínűleg te kevésbé is érezted ezeket az árnyalatokat benned.
Igen, és tökre el tudom képzelni, különben, hogy akkor még azt gondoltam, hogy az a helyes irány, meg akkor a nézettség mindenek előtt, de pont nemrég hallgattam egy beszélgetést a Chuck Klostermannal, tudod, aki újságíró, meg csomó könyvet is írt, ilyen a popkultúra nagy ismerője, és ő beszélte erről az interjú kapcsán, hogy ez az ilyen gacsa, nem tudom szépen mondani, kultúra, hogy amikor így próbálod így az interjú alanyból így interjúan elérni, hogy mondjon egy olyan mondatot, ami még akár nem is kell kontextusból kiragadni, csak egyszer, hogyha nincs ott ahogy mondja, vagy nincs ott a tónus, akkor úgy máshogy lehet érteni, és hogy nyilván tudja az ember, hogy mindent félreérthetnek, sőt, mindent szándékosan félreértenek az emberek, és tényleg a döbbenetes belegondolni, hogyha ha csinálsz egy interjút, egy ilyen hosszú, nagy interjút, aminek mindenféle árnyalata van, meg színe, és akkor tök tartalmas, meg minden, és akkor a végén az lesz, hogy azt elolvassa X számú ember, de mondjuk X-szer 10 000 számú emberhez meg eljut az egyetlen kiragadott mondat, amit nem is úgy értett a csávó, és erről beszélt a Klosterman, hogy ő már nem csinál ilyet, és inkább, hogyha van egy ilyen kérdéses dolog, hogy most az tényleg úgy értette, tényleg ezt akartam mondani, vagy csak így rosszul jött ki, akkor inkább fölhívja újra az alanyt, és megkérdezi, hogy ez így mehet? És én is mostában már jó ideje ezt csinálom, hogy én tényleg így kollaborálok gyakorlatilag az interjú alanyjal, és én olyan interjút akarok csak kirakni, amivel ő is maximálisan elégedett, de a cím még bezárólag, meg minden, mert hogy ez a annyira sok ilyen rossz élmény, nem is nekem volt rossz élmény, hanem igazából nekik volt rossz élmény, tehát a rossz élményt okoztam másoknak. Most fölállunk is, megyünk, majd folytatjuk. Leszálltunk Nizzába, ahol állítólag tegnap itt volt Faye Dunaway, és autogramot osztogatott itt, és valaki lefotózta valami szemét ember. És amikor felszálltunk a gépre, akkor gondolom te is ilyenkor elkezdesz gondolkodni, hogyha valahol lezuhan ez a gép, akkor mi lesz a cikk címe, és hát megláttam Rózsa Györgyöt felszállni, ugye? Rózsa Gyuri bácsi, a három kívánság, a mi volt még? Kapcsoltam, akkor a Boom, nem tudom, emlékszel a Boomra, nem? Szilveszteri műsor ment, egy ilyen pesgős, le kellett lőni vele valamit. És persze a Flipper. Szóval, hogy ez mindig csinált, és valószínűleg az lett volna a cím, hogy meghalt Rózsa György plusz még 274 ember. És aztán meg megláttam, hogy itt van Deák Kristóf is, az Oscar díjas mindenki rendezője, úgyhogy lehet, hogy még ő befért volna a címbe. Bár nem tudom. Viszont, aki náluk sokkal többet tett a magyar kultúráért és a magyar emberek kulturálódásáért, az Bognár Péter. Ilyen felvezetőt kaptál már valahol?
Nem még, sosem.
Igen, aki, most nem azt mondom, hogy a másik kettőnek a halála nem lenne tragédia, de azért jobban megérezné az ország, hogyha a Péter távozna el, de...
De nem csak az miatt, hát az egész forgalmazási spektrum fölvonult ezen a repülőgépen, úgyhogy a forgalmazók nagy részt itt voltak, úgyhogy ha lezuhantunk volna, akkor nem lett volna ki holnap bemutassa a következő remek műveket.
Hát egy pár hétig, de őket azért lehetne pótolni, téged nem annyira. Viszont nézd meg, ott van az ember, aki szerintem úgy néz ki kicsit, mint Axl Rose, csak olyan napszemeg van rajta, ami miatt nem látjuk rendesen az arcát, viszont van rajta két kalap, azért az durva, amikor valaki nem egy kalapot tesz fel a fejére, hanem kettőt. Látod? Látod az embert?
Hát, szerintem inkább hasonlít Győzikére, mint Axl Rose-ra.
Akkor nem azt nézed, akit én mondok. Én azt a csávot nézem. Az jó, hogyha meg elkezdek mutogatni. Szóval az Kristóf. De hát Kristóf is észrevett minket. Na, szóval, hogy... De Péter, komolyra folytva szólt. Te már most már 30 éve jársz, nem? Tehát Pontyveregényt az itt láttad.
Igen, ez a 31. lenne, ha nem maradt volna ki kettő. Tehát a Covid miatt kettő kimaradt.
Kettő maradt ki?
Nekem kettő.
Jézus, na jó, de az a másik, az meg volt tartva.
Nekem ez a 29. Cannes-i fesztiválon.
És te, aki annyira akkurátusan vezeti a filmekről, hogy a minőségük, ugye, hogy osztályozod őket egy nagyon sajátos rendszerben. Azt meg tudnád mondani, hogy ebben a 30 évben csökkent, vagy nőtt a filmek színvonala?
Ezt itt a csomagváróban bírtad föltenni ezt a kérdést. Szerintem, hát azt nem tudom, de szerintem nőtt. Tehát nőtt a filmeknek a száma nőtt. Tehát jóval több film van egy Cannes-i fesztiválon, mint 30 évvel ezelőtt.
De én most egy olyat szeretnék hallani, hogy hanyatlóban van ez a műfaj, amit úgy hívunk, hogy film, vagy szárnyal továbbra is.
Átmenetben van szerintem. Hanyatlik a művészfilm igazándiból, és a Cannes az ennek a legjobb hordozója, hogy legalább fölhívja rájuk a figyelmet, de a művészmozik mindent haldokolnak, és mindenütt a szappanopera megy, meg a könnyen megérhető vígjátékok, és így tovább. Úgyhogy az bajban van, és hát mi dolgunk lenne az, hogy fölhívjuk a figyelmet azokra a kis kincsekre, amiket itt lehet találni Cannes-ba.
Na jó, de akkor a hanyatlás az nem igazi hanyatlás, mert készülnek ugyanolyan jó filmek, mondhatjuk, csak mondjuk kevesebb emberhez jutnak el.
És azért jutnak el kevesen, mert amikor még először jöttem, ez jó lesz, amikor először jöttem ide, akkor még 35 mm-es kópiáról néztük a filmeket, nem létezett még a DCP, meg nem létezett még az internet is alig, tehát igazándiból akkor még szűk keresztmetszet volt, most meg minden adott, mindenki mindent megnézhet, és a jó filmek így elvesznek a rettenetesen sok filmnek a tengerén, úgyhogy nekünk az a dolgunk, hogy ezekre fölhívjuk a figyelmet, megtaláljuk őket, ebbe a rengeteg filmbe megtaláljuk azt, ami jó, és ami bennünket érdekelhet, amit elvihetünk haza.
Most hallottam, egy podcastban beszélgettek zene kapcsán arról, hogy az ember kb. Úgy 24 éves koráig hallgat új zenéket, és akkor utána kimondja azt, hogy hát már nem olyan jók a zenék, mint régen, és akkor onnantól igazából a kedvenceit hallgatja élete végéig. Szerinted filmben ez hogy van? Mert azért filmben mindig keres az ember az újat, nem?
Igen, a zenében is. Tehát a zenében is így van szerintem.
Neked?
Nekem. Tehát én nem azt hallgatom, amit, mit tudom én, 24 évesen hallgattam zenét, és elég ciki lenne szerintem, ha azt hallgatnám ma is, mint amit akkor. És a filmben is ugyanez van. Tehát vannak amik izék, szarok, hókhálósak, nem akarnak semmiről se szólni, avittasok, és vannak akik jók, modernek, másképp gondolkodnak, izgalmas képeket hoznak létre, jók a szereplők, rengeteg lehetőség van, és már nem is ugyanúgy, mint a zenénél, itt is most egyre kevésbé érdekes a rendező. Tehát tudod a mostani top tenednek, a kedvenc zenéidnek, hogy ki játsza őket? Nem tudom. És hát most itt Cannes-ban lesz egy nagy csomó olyan film, hogy marha jók lesznek, és azt se tudjuk, hogy kik rendezték őket. Meg kell őket tanulni. Úgyhogy igazándiból nekem az a válaszom, hogy nem. A verseny inkább is sokkal nagyobb lesz, és egyre izgalmasabb.
És ahogy mondtuk, hogy te vezeted ezeket az osztályzásaidat, ez azt jelenti, hogy te nyitott vagy arra, hogy akár most lásd a legjobb filmet, amit életedben láttál? Tehát elképzelhető, hogy valami a mikor volt utoljára mondjuk olyan, amikor láttál egy olyan filmet, azt mondod, hogy úristen, lehet, hogy ez a legjobb film, amit életemben láttam.
Hát ilyeneket nem szoktam mondani, meg hát amikor az ember megnéz 300-400 filmet egy évben, akkor nem mond ilyet, tehát akkor rájön, hogy ilyeneket nem lehet mondani. Aki képzőművészettel foglalkozik, se fogja azt mondani, hogy a Mona Lisa a legjobb festmény. Hát nem fogja ezt mondani, de hogy mi van benne a top 100-ban, vagy hogy mik azok, amikre még 15 év múlva is emlékezünk, az simán jöhet itt, vagy kettő, vagy három, ami beköszönhet itt Cannes-ban, és 15 év múlva azt fogjuk mondani, hogy hú, itt voltam ennek a világpremiérjén.
Ahogy te ott voltál a Ponyvaregényen is?
Ahogy a Ponyvaregényen, és ugyanaznap ugye volt a Csalóka napfénynek is a világpremiérje 94, nem tudom én, hanyadikán, pénteken, reggel és délután, de egy kora délelőtt.
Első péntek?
Második péntek, az utolsó előtti nap volt a Pulp Fiction, de
Ez nagyon durva. Most teljesen máshogy gondolok arra a fesztiválra, aminek csak a végén jött meg a Pulp Fiction.
Na, de hát ezt senki nem tudja, hogy milyen napon vannak ezek a filmek. Tehát te hallgatóid nem tudják, hogy ez most pénteken volt-e, vagy szerdán.
Pedig néha tök nagy hatása van rá, mert például volt a legutóbb a Kelly Reichardtnak volt az a Showing Up című filmje, ami utolsó napos volt, nem is láttuk itt, és gyakorlatilag nem is futott be nagyon semmilyen, vagy nem tudom, így érződött, hogy azt nem indította el Khan, és aztán pedig nem is jutott el oda, ahova mondjuk eljutott volna.
Igen, nagy csomó ilyen film van, amelyik itt veszik el, mert hogy rosszul pozícionálták, nem voltak jók a recenziók, nem látták forgalmazók, nem volt aki... Egyébként a New Yorki, meg az angol szász forgalmazók imádták ezt a filmet. De hát van ilyen, rengeteg olyan film van, ami fantasztikus jó, és nem is hallottunk utána róluk.
Ha egy filmet szabadna mondani, amit a legjobban vársz az idei fesztiválról, akkor meg lenne, és miért?
Hát, most talán valószínűleg az iráni filmet várom a legjobban, mert hogy annak nem látom még a lehetőségét, hogy azt egyáltalán meg tudom nézni.
Mi a címe?
Ó, a fülgefának valami levele, vagy valami, még azt nem tudom pontosan a címét se, de hát ezek, és egyik filmnek se tudjuk a címét, ilyenkor még csak próbáljuk megegyezni őket, hogy minden, még azt se tudjuk, hogy melyik jött Egyiptomból, és melyik jött Szomáliából, érted?
Igen, akkor vagy az van, hogy ha tudjuk a rendezőt, akkor a rendező nevét mondjuk, hogy na, az új Sean Baker, vagy ha meg igen, csak a rendező nevét nehéz kimondani, akkor jön az iráni film.
Igen, valamilyen Rasulov, Mohamed Rasulovnak hívják valószínűleg, és én láttam az összes filmjét, úgyhogy én nagyon várom azt, és valószínűleg jó is lesz, de ebben a pillanatban még úgy néz ki, hogy ezt nem fogom tudni megnézni.
Továbbra is várjuk a csomagokat, és itt van velem Markó Gábor. Otthon elmeséltem a családomnak a te történetedet, amit majd te is el fogsz mesélni itt a műsorban. Tehát, hogy röviden annyi, hogy egy orvos vagy, aki fogta magát, és elérte azt, hogy eljöhessen Khanba, és akkor a tényleg így nagyon, a lányaimat nagyon lenyűgözte, és az Emma lányomnak át is kellett küldenem a Letterboxd kritikáit közül többet, hogy elolvashassa, hogy miket írtál, és akkor a feleségem mondta, hogy szegény, ez nem tudom, miért ezt mondta, hogy szegény, és akkor mondta, hogy de hát jó, persze, hát ezt azért tudja megcsinálni, mert nincs családja, és mondom, de van, felesége is van, meg gyereke is van, és mégis jön. Úgyhogy első körben azt meséld el, hogy ezt hogyan adtad be otthon.
Hát otthon nagyon jól tudják, hogy mennyire imádom a filmeket, és ez mennyire régi vágyam, hogy eljussak ide Khanba, egy egészen ilyen tinédzser koromig megy ez vissza. Az elmúlt pár évben meg már elég tudatosan tettem is érte, úgyhogy a feleségem fel volt rá készülve, hogy ez esetleg egyszer csak valamikor összejön. És hát nem pontosan akkor, mint eredetileg terveztem, mert először tavaly pályáztam újságíróként, de idén végre itt vagyok, és hát nyilvánvalóban kell ehhez egy támogató család, mert hát a lassan 8 éves kisfiammal ugye a feleségem van most otthon, és ő intéz mindent, én mégiscsak eltűnök másfél hétre az otthoni életből, de ebben ők abszolút támogatnak. Tehát olyan nagyon nem kellett rábeszélnem a feleségemet, hogy léci, hadd jöjjek. De az iszonyatosan jól esik, hogy a lányod az én Letterboxdomat olvassa.
És ez a vonzalom Khanhoz, ez hogy indult nálad?
2002-ben volt a Zongorista, ugye? És akkor olvastam először Khanról, akkor ilyen 13-14 éves lehettem, és az maradt meg, hogy a városi könyvtár internet szobájában ültem, és így akkor jött velem szembe, hogy a Zongorista nyert Khanba. Fogalma sem volt, hogy mi az a Khan, de elkezdtem nézelődni, hogy mégis mi volt, és az a ősélményem Khannal, hogy szerepelt néhány évvel azelőtt Roberto Benigninek az Élet szépje is itt a fesztiválon, ami akkor már ilyen teljesen tudatosan, már amennyire 11-12 évesen tudatosnak mondhatja magát az ember, teljesen tudatosan a kedvenc filmemmé avanzsáltam így magamba, és úgy voltam vele, hogy ha a kedvenc filme egyszer itt volt Khanba, akkor én is egyszer el szeretnék jönni.
És aztán, hogy így teltek az évek, mindig nézted, hogy mik történnek Khanban?
Próbáltam követni, kisebb-nagyobb sikerekkel, meg lelkesedéssel. lelkesedésem akkor hagyott először a lába, amikor kiderült, hogy ide nem olyan nagyon egyszerű kijönni. Leginkább ezt 10 évesen tapasztaltam először, hogy nem csak úgy jön az ember. Aztán egyetem alatt egy picit még lelkesebb voltam, mert akkor voltak ilyen mindenféle ilyen filmkedvelő egyetemista hallgatóknak pályázatok, ott próbálkoztam, hát ha azzal kijutok, de hát meglepő módon a filmes egyetemi szakokról válogattak embereket, és nem a orvoskarokról, nem is tudom miért. Úgyhogy akkor el is engedtem, és akkor ugye pár éve jött újra a lelkesedés, hogy akkor próbáljuk meg úgy, ahogy azt kell, vagy valamilyen módon újságíróként.
Vegyük fel a csomagunkat, és aztán meg menjünk a buszra, és meg ott folytassuk. Na, most már fennülünk a buszon, és hogy próbáltad meg legutóbb, és hogy próbáltad meg most, hogy sikerült is?
Tavaly próbáltam az ezelőtti alkalom előtt, akkor egy kis városi újságnak írtam filmajánlókat a helyi mozi számára. Nyilván ez egy nagyon-nagyon pici elérésű print újság volt, utólag nézve teljesen esélytelennek tűnt, hogy ezzel akkreditációt lehet kapni.
De valamit válaszoltak rá különben, hogy bocs, de ez nem?
Válaszoltak abszolút, hogy sajnálatos módon idén nem fértem bele, és próbálkozzak máskor. Azt nem írták oda, hogy próbálkozzak releváns print vagy web újságírással, és ne egy kisvárosi újságmozi ajánlójával. De egyébként jó tanulópénz volt, az is tök sok cikket írtam, meg tök sokat, úgy érzem, tök sokat gyakoroltam arra, amit végül idén csináltam.
De azért közben te rendesen dolgoztál, mint neurológus, ugye?
Igen, nekem a teljes állásom az, hogy neurológus vagyok, és gyerekneurológus. Tehát, hogy
egy kórházban?
Igen, Székesfehérváron a kórházban dolgozom. Tehát nekem ez a írás, ez ilyen abszolút hobbi szinten van. Nem is tartom magam újságírónak, tehát hogy így veletek, így nem is tenném semmilyen platformon egy szintre magamat. Tehát, hogy én abszolút ilyen jó csillag együttállás, hogy szeretek írni, és szeretek a filmeket, és ezt így a kettőt összeadva így lehet valamit kezdeni, amit... helyenként újságírásnak is lehet csúfolni, de nem újságírás szerintem, amit csinálok. Én egy lelkes hobbista vagyok.
És ha egy kórházban neurológus az ember, akkor ilyen sok szabad ideje van?
Hát a szabad idője szerintem mindenkinek nagyjából ugyanaz. Tehát a kórházi munkám az egy 8 órás munka, nyilván csomó ügyelettel meg mindennel, de azért maradt szabad idő. Az írás meg nekem sosem volt megerőltető, nem feltétlenül csak a cikkírás, hanem bármi más írása. Szóval ez ilyen abszolút a szabadidős, megnyugtató, lassú, csilles tevékenység. Nekem az írás bármit is írok.
Az apósom, ő egy klinikát vezet, és most voltunk hackezni a hétvégén vele, és ott közben is felhívták, és ott kellett egy ilyen diagnózist adni, és akkor arra gondoltam, hogy ha nem tudom, hogy téged itt felhívhatnak-e ilyesmivel.
Itt most nem, mert nem vagyok semmire beosztva, de szombaton, tehát tegnap előtt még telefonos készenlétes voltam, tehát tegnap előtt még hívogathattak, tegnap óta már nem hívnak, és ha minden igaz, jövő csütörtökig nem fognak. Tehát nem úgy veszem, hogy most a 8 órás munka után még le kell ülni cikket. Én megírom, amikor kedvem van hozzá, meg amikor jól esik. Ezért mondom, hogy nem hagyományos értelemben vett újságíróként dolgozok, tehát havonta nem ontom magamból a cikkeket, néhány cikket írtam az elmúlt néhány hónapban például.
És hova kezdtél írni?
Az IGN-nek írok őszóta. Szerencsés együttműködés alakult ki a IGN és köztem. Alapvetően tetszettek nekik a próbacikkeim, mondták, hogy próbáljuk meg. Én szívesen írtam, döntően portrékat írok, tehát nem annyira kritikákat még, és akkor ezt kihasználva gondoltuk, hogy akkor pályázzunk a filmfesztiválra. Innen is nyilván örülni fognak mindenfajta írásnak, amit hazaküldök.
És van ilyen elvárása a részükről, hogy miről írjál, meg hogyan írjál, meg arról mindenképpen, meg arról meg gyorsan írjál? Szóval nyomasztanak majd szerinted otthonról?
Szerintem nyomasztás nincs, megbeszéltük előre, hogy milyen filmekről lenne jó, hogyha akár hosszabb, akár rövidebb kritika születne. Bár ugye pont a Furiózát szerencsétlen módon ki is ejtettük, gyakorlatilag együtt nézzük az otthoni sajtóvetítéssel a csütörtök reggel, úgyhogy az így okafogyottá vált, hogy én a Cannes-i premierről írjak, de lesz cikk az új Lantimos filmről is, a Megalopolisról is, az új Cronenbergről is, meg is hát a többi az meg rám van bízva, hogy ami csemegét találok, azt szedjem ki a kupacból, és próbáljam érdekessé tenni egy írásban.
Az vicces volt, hogy jöttünk, amikor már megkaptuk a csomagokat, és akkor ott álltak ilyen emberek ilyen táblákkal, vártak nyilván érkezőket, és akkor az egyik az volt rá, hogy csak egy Furiosa, azt látod?
Láttam, néztem, hogy vajon kiérkezheted, de körbe is néztem, de nem láttam olyan nagy ismerős arcot, hogy kit várhattak.
Igen, ki az, aki a budapesti vízerrel jön, gondolom nem anya Taylor Joy, vagy hát nem így kell mondani a nevét, basszus, te megegyezted, hogy kell kimondani a nevét?
Én így mondtam volna, nem tudtam, hogy másképp kell.
Igen, még ahhoz képest se, ahogy mondjuk így angolul mondaná az ember, ahhoz képest is egy kicsit ilyen különlegesen kell mondani, de szerintem a magyarok hívják csak anyának.
Szerintem simán. De egyébként valószínűleg nem ő volt, mert éppen néztem az instáját, és még a Los Angeles-i premierről posztolt, úgyhogy valószínűleg ő még nincs itt Cannes-ba.
És hogyan vágtál neki ennek az idei programnak a feldolgozásába is, hogy el tud dönteni, hogy mi érdekel belőle?
Kinyomtattam a teljes filmes listát, és ami létező információ volt egyes filmekről, ami legtöbbször egy ilyen 3-4 soros, maximum 3-4 soros tartalom, azt így lejegyzeteltem magamnak. De alapvetően látva a jegyfoglalási rendszert nem feltétlenül az fog dönteni, hogy melyik film érdekel igazán, hanem hogy melyikre sikerül jegyet szerezni.
Ez már kiderült ennyit az?
Kiderült. Annak ellenére, hogy a első napra, tehát holnapra azt gondoltam, hogy hú, milyen frankó vagyok, hogy sikerült mindenre jegyet foglalnom, amire szerettem volna. A második napra foglalás az gyakorlatilag tragikus volt, és teljesen összetört bennem minden, amit Cannes-ról gondoltam és reméltem, de egyébként most már az is alakul, de meghallgatva a te nagyszerű tanácsaidat a jegyfoglalással kapcsolatban, utána egész jól beállt a napi 4-5 film és jegyfoglalás.
Igen, ezt én már sok emberrel láttam, akik jöttek így elsőre, hogy itt összeomlanak az elején, főleg nyilván a jegyfoglalós rendszer bevezetése óta, tehát ez a felfoghatatlan ilyen érzés az, hogy ott vannak, és így már betelnek így azonnal.
Gyakorlatilag reagálni nincs idő, tehát 7 órakor ott ültem, frissítgettem, és gyakorlatilag bármire kattintottam, az volt kiírva, hogy completed, tehát hogy nem volt már rá jegy. És ugye az a baj a jegyfoglalással, ha ilyen kulisszatitkot el lehet árulni, hogy ugye a 7 órakor még nem írja a fő oldalon, hogy mi az, ami betelt, csak amikor rákattintunk, akkor észleljük, hogy betelt, és gyakorlatilag arról szól az a 7 óra 2 perc közötti irgalmatlan hosszúnak tűnő 120 másodperc, hogy végigkattingatjuk az egészet, hát ha még valamelyikre lehet foglalni.
Igen, azt azért tegyük hozzá, amikor azt mondtad, hogy az első napra még mindenre tudtál foglalni, az első nap összesen 2 vetítés van, az egyik egy 4 órás néma film, a másik pedig a nyitó film egy ilyen jó nagy teremben, és azért általában kedden még jó kevesen szoktak ott lenni. De hát ja, mindenképpen az egy ilyen lelkesítő érzés, hogy az a 2 megvolt.
Igen, tehát ez a 2-ből 2. Tehát elterveztem 2-t, és sikerült 2. Ez nekem egy 100%-os sikerráta, ellenben a szerdával, amikor elterveztem 5 vetítést, és egyre sikerült elsőre.
És mennyire érzed, hogy ilyen hardcore-ba fogod nyomni? Mondjuk azzal, hogy azt mondtad, hogy ezt a Napóleon című, nem tudom, 1922-es, talán 23-as...
27-es.
27-es, de mégis néma film, pedig hát akkor már volt hangos film is. Ezt megnézed, amire azt mondta Bori, hogy inkább kimegy napozni helyette a kertbe. Ez már azért azt mutatja, hogy elég hardcore-ba tervezed nyomni.
Hát nézd, első Cannes-om én mindent megnézek, amit tudok, és egyébként ez a kicsit előrevetítve a mindenfajta beszámolóim, legyen az cikk, vagy twitteres, vagy vlogos beszámolóimat, tessék mindenkinek egy hát némi hátralépéssel kezelni, mert a lelkesedésem ezen át fog ütni, tehát hogy én elég kicsi esélyét látok annak, hogy itt valami olyat látok, ami nem tetszik.
És meg tudnád azt mondani, hogy melyiket várod a legjobban, hogyha csak egy filmet lehet mondani?
Most a Megalopolisért lelkesedek talán a legjobban, mégiscsak Francis Ford Coppola reményeink szerint epikus műve lesz, amit több 10 éve tervez és szervez a mester, hogy végre leforgassa. Talán ezt várom a legjobban, de éppen ma reggel foglaltam az új Lantimosra, az is nagyon-nagyon érdekel. Meg hát nyilván az érdekel a legjobban, amire nem tudok jegyet szerezni, ez a Wild Diamond című filmre. Harmadik napja sikertelenül próbálok, de azt remélem, hogy a szerdai napon last minute sorba beállva bejutok rá. A tartalom alapján ez egy nagyon mai film, egy fiatal nőről szól, aki egy fiatal lányról szól, aki reality show-k keretei között szeretne híres lenni. És ez egy nagyon megfogott, és szerintem ez egy nagyon a közösségi média világában ez egy ilyen sokakban felmerülő jövőkép lehet a fiataloknál, és remélem ezt nagyon jól fogja majd meg a film.
És azt még elárulnád, hogy mennyit szánsz erre az útra, hogyha ezt így kitáldad előre, vagy hát nyilván most vannak már ilyen költségek, ami a repülőjegy, meg a szállás.
Hát ugye azt kell tudni, hogy annak ellenére, hogy mindenki azt gondolja, vagy esetleg sokan azt gondolják, hogy Cannes-ba meghívás útján lehet eljutni, vagy ilyen különös kegy eljutni. Ez a kegy, ez csak addig tart, amíg akkreditációt kapunk. Minden mást, a szállást, az utazást, a megélhetést, azt mint mindenki másnak, nekem is, meg nektek is saját zsebből kell fizetni. És azért ez nem olcsó, ilyen gyors fejszámolással nagyjából olyan félmilliós költségnél járunk talán utazással, szállással együtt, és arról fogalmam sincs, hogy mennyibe fog kerülni egy szendvicsit, amiből megebédelek.
Ne, ezt lehet, hogy kellett mondanom, mert például én egy csomó felvágottat hoztam.
Láttam a Twitteren, hogy kiraktad, hogy egy csomó édességet hoztál, és valaki megjelölt a posztod alatt, és a reptéren válaszoltam rá, hogy én ugyan már itt vagyok a reptéren, de nekem ezt senki nem mondta, hogy ennyi kaját kell hozni.
Igen, ezt igazából tavaly kezdtem el csinálni, hogy így bevásároltam a Lidlben egy kis csorizóból, meg nem tudom. Persze van benne egy ilyen szentségtörés jellege, hogy eljössz Franciaországba, és ahelyett, hogy a helyi kajákat ennéd, most így hozom otthonról az ilyen sonkát, meg nem tudom, tényleg csorizót konkrétan, meg szalámit, meg ízét is hozok, tehát mit hozzam egy gnokkit, amit így meg lehet főzni. Szerintem a legjobb irány az a bolt, és egy jó 1 eurós bagett, ami tudod így majdnem olyan nagy, mint te, és akkor azt lehet sokáig enni, meg valami szintén ilyen budget sajt, azzal jó lehet lenni. Hát a szendvicseket akarsz, akkor az egy ilyen 10 lesz, 10 eurót a palota környékén, és amit írsz, azért kapsz pénzt?
Erről nem tudom, hogy mennyire lehet beszélni, de egyébként igen, alkalmazásba állok az IGN-nél, és fizetnek a cikkekért, igen.
Tehát akkor van egy valamilyen ilyen visszajövő dolog is ebből?
Valamennyi van, igen, de én úgy fogom fel, hogy a mindenféle orvos szakmai okokból vállalt, és egyébként nem annyira kedvelt előadások tartásának a díját forgatom ebbe a Cannes-i filmfesztiválra vissza.
Igen, ez nagyon jó, ezt én is mindig elő szoktam adni otthon, hogy ezt nem abból a pénzből csinálom, amit a gyerekekre lehetne költeni, meg az egyéb közös nyaralásra, hanem ez egy másik bevétel. És a filmnézésen kívüli ilyen egyéb dolgok, amik itt Cannes-ban vannak, gondolok itt a sajtótájékoztatóra, meg egyáltalán a sztárok nézegetésére, meg akár a sztárokkal való interjúzásra, ebben fogsz részt venni?
Nagyon kíváncsi vagyok néhány vörös szőnyeges sztár felvonulásra, ha már itt vagyok, akkor nyilván megnézem őket, meg sajtótájékoztatót is néztem már ki magamnak, amit szívesen megnézem, épp a Furiózáét egyébként, ami pont szerencsésen a csütörtök reggeli vetítés után lesz. Interjú lehetőséget, komolyat szerencsére eddig nem kaptam, és nem ajánlott az IGN, kicsit fázok ezektől az interjú szituációktól, de azt beszéltük meg, hogyha valami nagyon ellenállhatatlan és nagyon szükséges dolognak van esélye, akkor összeszorítom a fogamat, meg mindenemet, és megcsinálom, de alapvetően nem fogom keresni ezeket a szituációkat.
És miért fázol ezektől?
Én egy nagyon meglehetősen introvertált ember vagyok, és nem szeretek nagyon idegenekkel beszélgetni, pláne hogyha nagyon-nagyon-nagyon nem vagyunk egy súlycsoportban, és azt érzem, hogy aki itt alkotóként részt vesz Cannes-ba, arra én mindenkire ilyen iszonyatos módon felnézek, és iszonyatosan ideges lennék, hogyha beszélgetni kellene velük.
Ez érdekes, hogy ezt mondod, hogy introvertált vagy, mert a twitteres tevékenységedből pont az tűnik, hogy egy ilyen nagyon extrovertált ember képe rajzolódott ki bennem, és hogy mindenkivel szót értesz, és mindenhez hozzászólsz, és most nem ilyen beszólásként mondom, csak hogy ez egy nagyon kommunikázott.
Ez egy megküzdési stratégia, hogy a közösségi médiát viszont ilyen módon használom, hogy nagyon nyitottan próbálom használni orvosként leginkább. Ezért van YouTube csatornám is, de ezek mindegy ilyen jól körvonalazott tevékenységek, és nem egy, nem összehasonlítható egy magában meglepetéseket hordozó interjú szituációval.
Mi történne ott, ami rossz lehetne?
Nem tudom, és nem is akarok rajta gondolkodni, mert ha a végén meg kell csinálnom valakivel valamit, és ezen fogok gondolkozni, mi az, ami rossz történhet, nem akarok kész listával érkezni erre az interjúra, hogyha esetleg lesz.
Hát akkor én elmondhatom neked, hogy teljesen fájdalommentesen meg lehet úszni egy interjút, mert egy ilyen fesztiválon csak olyan interjút kaphatsz, ahol ott ül még 8 másik újságíró is, és hogyha ha beülsz, és mondjuk Anya Taylor Joyt nézed 25 percen keresztül egy idült mosolyjal az arcodon, és nem kérdezel semmit, akkor az nem fog feltűnni senkinek, senki nem fogja azt gondolni, hogy ez furcsa, hiszen lesz még ott legalább 3 másik ember, aki szintén nem kérdezett semmit, mert nincs idő egyszerűen arra, hogy mindenki kérdezzen. Ez egy kellemes élménynek hangzik, nem?
Ez így abszolút egy légtérben lenni Anya Taylor Joy-jal, pláne ha nem kell megszólalni, de jó lesz az szerintem a vörös szőnyeg mellett is.
Zárásul meséld el, Léci, azt, hogy mi a kapcsolódásod ez a Káni podcasthoz, mert volt egy tweeted ezzel kapcsolatban, és azt a tweetet aztán egy évvel később is meglátogattad, meg aztán még egy évvel később is. Mi történt ott?
2 éve egy hát meglehetős szakmai szürke zónába kerültem így a képzésem, meg a Covid-járvány utáni egészségügyi önmagához térése kapcsán, és egyik reggel ültem a kórház előtt a parkolóban, semennyire nem akartam bemenni, csak ültem az autóban, és hallgattam a közvetítéseket, a podcastotokat innen Kámból, és akkor döntöttem el, hogy ez volt 2022-ben, és akkor döntöttem el, hogy a következő évben ott leszek. Hát a következő évben ugyan nem sikerült, de idén nem sokára, pár óra múlva megint meg fogom osztani a tweetet, hogy most itt vagyok.
És különben te ilyen vagy, hogy így megcsinálsz mindent, amit eldöntesz?
Olyan nagyon sok és ilyen nagyívű tervem egyébként nincsen, de igen, tehát amit eltervezek, ahhoz azért ragaszkodni szoktam. Ez egy ilyen szokásosnál és átlagnál hosszabb tervezésű és hosszabb kifolyású terv volt, de csak összejött.
Én azt mondom, hogy általában az orvosok azok, akik a legkevesebbszer szoktak így pályát elhagyni, nem? Tehát aki orvos lesz egyszer, az így orvos lesz élete végéig. Hogy te úgy látod, hogy maradsz orvos, vagy kacsingatsz más irányokba is, például most egy Kán felé menő buszon üldögész?
Azt nehezen tudom elképzelni, hogy ne legyek orvos. Az, hogy a orvosi munkám mellett csomó más hobbi projektem van, amiből ez az egyik, ami miatt most itt ülök a Kán felé tartó buszon, azt el tudom képzelni, hogy ezek a hobbi projektek egy kicsit nagyobbá növik ki magukat a mindennapi orvoslás mellett, de azt nem tudom elképzelni, hogy elhagyjam a pályát.
Most már megérkeztünk a szállásra, és aztán bementünk felvenni a badge-ünket Borival. Mindketten rózsaszínt kaptunk. Robi továbbra is kék, Baski Sanyi kék, ugye? Zsolt pedig valami...
Rózsaszín.
Ő csak sima rózsaszín, azt hittem, hogy valamiért, hogy ő fehér. És megtudom, hogy Markó Gábor is kéket kapott, ami szép, mert elsőre azért még sárgát is szoktak adni néha. Hát bevásároltunk, meg vacsoráztunk. Ma még nincsen semmi vetítés, mert holnap kezdődik a fesztivál. Nekem úgy volt különben, hogy amikor kijött a program, akkor elkezdtem nézegetni azokat az embereket, azokat a rendezőket, akiket nem ismertem így névről, és akkor így aztán úgy a legtöbbnél valahogy így rájöttem, hogy ja, de ismerem, mert azt a filmjét, arról a filmjéről hallottam, vagy volt, aminél láttam is, és akkor az volt már, hogy olyan sokat így te kezdett érdekelni, hogy ez már túl sok volt. Tehát ahogy amikor kijött az első, nem tudom, 50 film kb., akkor már, nem tudom, 40-et már akartam nézni, és utána még azután jött ki csak a kritikusok hete, meg a rendezők 2 hete, úgyhogy ezt utána próbáltam elfelejteni, hogy kik voltak azok az emberek, és miért érdekeltek engem, úgyhogy most már én is hasonló Borihoz azt az elvet követem, hogy vannak, amiket itt tudom, hogy akarok, és amikor éppen olyan nincsen, akkor megnézem, hogy mi van abban az időben, és akkor arra kérek. Nem tudom, hogy ez jó módszere. Végülis nem, szerintem nincsen tuti módszer, mert úgyis az van, hogy tehát az a cél, hogy lássál olyan filmeket, amit eldobod az agyadat, nem? Ami ilyen, tényleg ilyen nagyon nagy örömet okoz, és ezek általában véletlenül történnek meg, vagy néha azért úgy, nem tudom, de például nem tudom, a Drive-ról szerintem előtte nem gondoltam, hogy annyira fog, iszonyatosan fog tetszeni, szóval így ritka az, amikor így várod előre, és akkor az lesz, tehát az inkább itt, hogy Tony Erdmann, semmit nem tudtunk róla, és akkor óriási volt, még az Adél élete, amit Tombori, te imádsz, az attól se vártunk sok mindent.
Igazából az van, hogy minden évben tulajdonképpen, és most is annyi nagy név van, akinek nyilván nem hagynám ki semmiképp a filmjét, hogy logikus úgy menni, hogy azokat így bejelöli az ember, és azzal már nagyon sok szlottja betelik a napjában, és akkor utána lehet körbe menni és nézegetni, hogy még mik az érdekességek. Nyilván, hogy egy olyan fesztiválon, ahol esetleg kevesebb az ilyen nagy auteur, ott inkább mehet az ember abból az irányból talán, hogy felfedezni ismeretlen dolgokat, de mindig, tehát hogy mindig megyünk, és mindig felfedezünk ismeretlen dolgokat, csak egy kicsit talán egyszerűbb a programot így összeállítani, hogy nyilván nem fogom a Sorrentinot kihagyni, vagy nyilván nem fogom a Cronenberget kihagyni, és akkor ezeket teszem be a programba először, és aztán feltöltöm.
Igen, és szerintem még van egy olyan is, hogy vagy nem tudom, legalábbis nekem van olyan néha ilyen rossz érzés, ez az ilyen filmbuzis bűntudat. Szóval nem a nyilvánvalók közül eleget nézek el, de mondjuk egy kicsit ezt érzem a holnapi Napóleonnal kapcsolatban, ami kapcsán már a busz alá dobtalak téged a Markó Gáborral való beszélgetésben, amit furcsa pont a buszon folytattunk, és te pedig előttünk ültél kettővel, és amikor kimondtam ezt, hogy te kihagyod a Napóleont, amit én is kihagyok, de hogy így eszembe is jutott, hogy hú, ez lehet, hogy ez jó, hogy nem hallja Bori, de pont azt hallottad, és de hogy igen, hogy van ez, hogy első jó pár évben még azt érzi az ember, hogy de ezeket így végig kell szenvedni, mert hogy nem tudom, én egyszerűen nekem egy néma film, főleg egy 4 órás néma film, úgy érzem, hogy az első napon annyit venne ki belőlem, tényleg így tökölőném magam vele.
Szerintem nem az van, hogy mit én kiégtünk, vagy már kevésbé érdekelnek minket a filmek, vagy legalábbis a saját részemről nem ezt érzem, tehát továbbra is nagyon érdekel minden. Csak egyszerűen tényleg folyamatosan bőségzavar van, és például a holnapi nappal kapcsolatban az van, hogy tényleg ez valami 4,5 órás ez a film, és ráadásul ez egy része egy valami 7,5 órás filmnek, tehát még csak az az érzésed sincs, hogy végignézted, tehát egy kicsit így van benne egy ilyen dolog, amitől számomra most nem elég vonzó. De igazából az van, amit te is mondtál, hogy utána viszont a következő 2 nap, ami már fullos nap, az annyira durva lesz, és ott annyi film van, meg sajtótájékoztató, meg érdekes dolog, és ott rögtön kell kezdeni mármint nekem cikkeket írni, és tudom, hogy az utána a jövő 2 nap lesz a legintenzívebb nekem az egész fesztiválból valószínűleg, és akkor egy kicsit úgy érzem, hogy ez így oké, az első nap még ilyen lazán egy ilyen Quentin Dupieux-vel így bevezetni magunkat ebbe, nem kell mindjárt megőrülni attól, hogy végigülünk egy ennyire hosszút.
Igen, mondtad ezt, hogy mindent szeretünk, de közben meg eszembe jutott az is, amit mondtál ma korábban, azt mondtam a repülőn, hogy feljött egy film, és mondtad, hogy annak egy 40 éves nő a főszereplője, és akkor azt szívesebben nézed meg, mint valamilyen 17 éves suhancokról szóló másik filmet. És én is tökre észrevettem magamon, hogy ebből a szempontból változom, meg változik az ízlésem, hogy nagyon sokáig például tényleg a coming of age filmek azok így nagy kedvenceim voltak, és utána pedig egy pont után meg így elkezdtek így kevésbé érdekelni, szóval vannak egy része, hogy így kikről szól a film, és hogy az alapján, hogy érdekel-e vagy nem. Meg van mostanában veszem észre magamon, hogy amikor azt mondják egy filmről, vagy egy tévésorozatról,
hogy ilyen iszonyat kínos, tehát ilyen alig bírok oda nézni, és úristen, például ahogy a The Curse című, az Emma Stone-os The Curse című sorozatról, vagy most legutóbb erről a Baby Reindeerről, hogy így tényleg így csak olyan véleményt látok, hogy így, mint hogyha az emberek így ezzel kínoznák magukat, hogy nézik, és akkor én ezt így nem, tehát hogy így nem szeretném ezt az érzést, ezt a kínos, fájdalmas, folyamatos, tehát ez nem jó, és pedig biztos, hogy van értéke, meg lehet így ebből így, nem tudom, valami megtisztulást, vagy katarzis nyerni, de egyszerűen nem akarom kitenni magam ennek.
Aha, hát a Körszel én is pontosan ugyanígy voltam, vagy legalábbis, tehát én nagyon vártam, és elkezdtem nézni, nem is tudom, hogy végignéztem az első részt, vagy már azt félbehagytam, pontosan ezt éreztem, hogy nem akarok ennek a világában lenni, és minek nézem, hogyha borzasztó érzést, tehát hogy azért nézem, hogy szarul érezzem magam közben, és tényleg így abba hagytam, és így, tehát hogy ott nagyon éreztem azt, hogy ezt biztosan fogom tovább nézni, mert egyszerűen rosszul érzem magamat közben, és tehát azért én lehet tudni, hogy nem ijedek meg a nyomasztó filmektől, tehát hogy ez nem az, amikor valami iszonyú, nem tudom, nyomasztó vagy súlyos téma, és közben viszont elképesztő felemelő, mert átérsz egy katarzist, mert annyira jó, tehát hogy arra így mindig nyitott vagyok. Ez tényleg egyszerűen azt éreztem, hogy ez ilyen, ahogy te is mondtad, tehát hogy egy ilyen önkínzás lenne, tehát hogy mi a francnak. Egyébként a Baby Reindeer nekem nem ilyen volt, azt vígan végignéztem, az is elég kellemetlen, de ott azért az tök vicces, meg szóval nekem az teljesen más hangulat volt, meg ott, ahogy megy előre, tényleg kap egy ilyen pszichológiai mélységet, amitől így egyre érdekesebb igazából a főhős, és az egész sztori egyre ellenmondásosabb, szóval ott van annyira összetett az egész, hogy az fenntartotta az érdeklődésemet, nem azt tartotta fenn az érdeklődésemet, hogy basszus, mennyire kínos dolgok történnek. És amit előtte mondtál, ez a coming of age dolog, ez, tehát egyrészt igen, szerintem az van, hogy én most már mind a ketten 40-es éveinkben járunk, és kicsit más dolgok érdekelnek ország, mint 15 évvel ezelőtt. A másik meg az, hogy szerintem volt egy ilyen időszak, amikor volt egy ilyen felfutása ezeknek a filmeknek, és sok ilyen jó film volt, mint a Thumb Sucker, meg a You Scenery volt, meg mit tudom én. Persze lehet, hogy most is vannak ugyanilyen jók, de azért volt egy ilyen hullám, amikor ez így nagyon divatba jött, és szerintem te is akkor kattantál rá a legjobban, meg akkor én sokkal több ilyet néztem, úgyhogy ez egy picit ez is benne lehet, hogy most nem feltétlen azoknak a filmeknek az idejét éljük.
Beszéljük még meg, hogy mit várunk a legjobban, és azt mondom, hogy én mondom előre, hogy te mondhassad másodszorra. Gondolkoztam ezen, hogy miért azt várom, amit várok, és az a Francis Ford Coppola-nak a Megalopolis című filmje, mert nem tudom, mostanában annyira így bevonódtam a Coppola család életébe, így involválódtam, és egyrészt, hogy elolvastam a Coppola feleségének, Eleanor Coppolának a hát ilyen önéletrajzi könyv, ilyen naplószerű, nagyon érdekes ugrálása az időben a különböző helyzetek, és nyilván az ő élete az nagyban kapcsolódott a férje életéhez, tehát így sokszor van ez, hogy most itt vagyunk Tokióba, mert éppen a Draculának a jelmez tervezőjével kell egyeztetni, meg nem tudom, hol vannak ilyen teljesen bizarr helyzetek, amikor meghívják nem tudom, Dél-Amerikába valami ilyen no-name fesztiválra, de hogy oda hívják és fizetnek neki sok pénzt, és akkor valamilyen stúdióról ott elkezdenek, hogy felavatnak valami stúdiót, és akkor ez ilyen protokollális helyzetekben is, meg hát nyilván ilyen rengeteg trauma is történt ott abban a családban, tudod, meghalt azt hiszem az volt a nagyobbik, vagy nem, azt hiszem a középső fiú, utána a Román Coppola a nagyobbik fiú, és akkor akinek most az Gio Coppola, aki egy ilyen teljesen bizarr balesetbe, hogy a Ryan O'Neill-nek a fia vezette a motorcsónakot, és nem vette észre, hogy van egy ilyen fém kötél, ilyen sodrony kifeszítve, és gyakorlatilag lefejezte a Gio-t, akinek akkor éppen terhes volt a barátnője, és akkor ott született meg Gia Coppola, akinek szintén már rendező, és aztán most a harmadik filmjét fejezte be. Szóval az Eleanor Coppola-nak így megismertem az életét, és akkor mostában megnéztem sok verkfilmet, vagy hát többet, amit ő az Eleanor Coppola csinált a Sofia Coppola filmjeihez, azok mindig nagyon érdekesek. Ez egészen más az, amikor tudod, egy ilyen verkfilmes így oda megy a rendezőhez, meg a színészekhez, és akkor így látszik, hogy nulláról így elkezdik érezgetni őket, és mint ahogy meg az Eleanor Coppola oda megy, és akkor egyből már így mondja, hogy mi van éppen, és mi foglalkoztatja teljesen, és nincs ez a korlát közöttük. Meg megnéztem pár Coppola filmet is idén, tehát a Francis Ford Coppolát, a Cotton Clubot megnéztem, meg a Peggy Sue Got Married-et, meg valamit még megnéztem. Ja, igen, a Rumblefish-t, amit mindig így tologattam, mert olyan bizarrnak tűnt, de az is nagyon jó volt. És hogy most hát meghalt az Eleanor egy pár hete, az nagyon durva lehet, mert aztán nem tudom, 60 évig voltak együtt kb., vagy 50 valamennyi. Tehát ő nem érte meg a Megalopolisnak a Cannes-i bemutatóját. Így mindezek után így nyilván egy ilyen egészen durva élmény lesz ez, vagy érzelmes, hogyha ilyen iszonyatosan rossz lesz, akkor is tök mindegy, hogy mi volt ez a rákészülés, meg így a Sofia Coppola-nak is megvettem a könyvét, persze, mert nem jutottam még ki, de ott van a szekrény tetején becsomagolva. Úgyhogy hát ez, hogy ami tényleg egy ilyen nagyon dicséretes dolog, hogy a borászatból összeszedett sok 10 millió dollárt így 85 évesen arra fordítja Francis Ford Coppola, megcsinálja a régen évtizedek óta tervezgetett álmát, ezt a Megalopoliszt. Hát tényleg nagyon szurkolok neki, hogy nehogy rossz legyen. Nem néztem belőle egy kockát se, láttam, hogy kijött belőle egy jelenet, vagy egy előzetes, vagy nem tudom micsoda, de azt sem tudom, hogy miről szól, azt sem tudom, mikor játszódik, semmit nem tudok, színészeket tudom, de azt is csak a Eden Drive-ot jegyeztem meg, úgyhogy ott sincs gond, de hogy erre vagyok a leginkább kíváncsi. És te, Borikám?
Igen, csak egyébként az ilyen projekteknél azért mindig egy kicsit ilyen gyanús, hogy valami óriási baromság lesz, amire így elbaszta a pénzét.
Arra gondolsz, hogy amiatt, hogy ennek az egyik egy ilyen ismérve ennek a projektnek, hogy nem adtak rá pénzt.
Igen, többek között erre. De persze szuper lenne, hogyha ez valami remek mű lenne. Meg ez így tökre érthető is, tehát hogy most ilyen Coppola trippen vagy, akkor nyilván erre vagy rápörögve. Nálam így nem volt egy ilyen nagyon egyértelmű, vagy nincs egy nagyon egyértelmű dolog, mert nagyon kíváncsi vagyok, tehát a Sorrentinót talán az egyik legjobb élő rendezőnek tartom, tehát hogy mindenképpen az ő filmjére nagyon kíváncsi vagyok, a Yorgos Lanthimosra nagyon kíváncsi vagyok, de hogyha így egyet kell mondani, akkor az André Arnoldnak az új filmét, a Birdöt mondom. Egyrészt azért, mert én a brit filmeket különösen kedvelem általában, ezek eléggé be szoktak találni nekem, és az André Arnoldot meg nagyon szeretem, tehát neki minden filmjét láttam, és egy ilyen spécikánné kötődésünk is van ugye hozzá, hogy neki azért gyakorlatilag a kezdetektől itt végigkövettük a karrierjét, így a Red Road-tól kezdve. Nem is tudom, hogy a Waspot, tehát ezt az Oscar díjas rövid filmjét, azt hiszem utána néztem meg, miután itt láttuk a Red Road-ot talán. És aztán hát, amiről beszéltetek is már az előző adásban a Robival, hogy a Fish Tanknek a berobbanása, és ott a Michael Fassbender felbukkanása, tehát ez egészen elképesztő volt, meg az, hogy emlékszem, hogy ezt a Fish Tanket így végignéztem, hogy így szurkoltam, hogy nehogy az legyen, hogy egy ponton ilyen tök nagy fasságba átmegy, mert volt ilyen, tehát ugye vannak benne ilyen pontok, amikor így lehet félni attól, hogy amikor nagy hülyeség lesz, és hogy így sosem lett az, és hogy szinte egy ilyen majdnem tökéletes film, és teljesen pazar alakítást nyújt benne mind a két főszereplő. Na mindegy, szóval, hogy én azóta is mindegyik filmét nagyon szerettem neki, és még azt a filmét is, aminek Kao volt a címe, és egy tehén volt a főszereplője, tehát és ott egy kicsit ugye úgy ültem be, hogy hát nem tudom, hogy le fog-e kötni egy tehénről szóló film, de full lekötött, és együtt éreztem vele.
És ha megnézted, amelyen azt Velencében láttam, és te nem jársz Velencébe, az Üvöltő Szelek feldolgozását, ami szerintem iszonyatosan jó volt.
Igen, megnéztem, és azt hiszem tánkritikát is írtam róla anno. Igazából az hagyott bennem a legkisebb nyomot talán, tehát ezért a kortárs filmjét jobban szeretem, de az is jó volt.
Igen, nekem abból az jut eszembe most, hogy nem is tudom, hogy láttam még olyan filmet, ahol az a kor, az az időszak ennyire ilyen mocskosan, földközel, ilyen sorosan volt. Tehát tényleg az teljesen át lehetett élni, ahogy az emberek akkor léteztek a tájban, és ahogy a szél fújt, és ahogy az eső.
Igen, megszám, hogy annak nagy erénye volt, hogy ő ugye azért ilyen dokumentarista stílusban filmez, és hogy ezt egy kosztümös filmben is meg tudta gyakorlatilag valósítani, tehát hogy tényleg különleges volt.
És meg ez is addig is elmenti, hogy megnézted a Big Little Lies második évadát, amit ő rendezett?
A Big Little Lies másik évadát azt hiszem nem.
Amiben Meryl Streep megjelenik, tudod is.
De láttam, de mondjuk, tehát, hogy tévésorozatokat ugye azért nem a rendező miatt nézek, mert de egyébként nála egyébként nem a Big Little Lies-t említeném, hanem azt, hogy volt az I Love Dick című sorozat, amiből rendezett, meg a Transparent, amiből szintén rendezett, és az mind a kettő óriási kedvencem. A Big Little Lies-nál azért inkább azt gondolom, hogy talán egy ilyen formula volt, amit ő is követett, tehát, hogy azért ez a tévésorozatokat nem tekintem olyan szervesen egy ilyen rendező munkásságának a részének, mert hogy ott azért általában az író, meg a showrunner, a főnök, tehát hogy ott ilyen megbízást hajtanak végre a rendezők.
Igen, és ráadásul ott meg külön volt erről egy nagy cikk, egy nagy leleplező cikk, ahol elmondták, hogy gyakorlatilag ezt elvették tőle, tehát hogy ott volt az alkotó, Jean-Marc Vallée, aki meghalt azóta, valamiért azt gondolták, hogy oké, rábízzuk erre az André Arnoldra, és akkor ő meg csinált, például csinált nyilván rengeteg ilyen egyben tartott felvételt, és azokat meg így feldarabolták, és teljesen, tehát amit így ő kitalált arra, azt így felülírta ez a producer, aki az első évadot rendezte, és teljesen belevitte így a saját stílusát, akár még hozzá is forgatott, szóval az egy ilyen nagyon rossz élmény lehetett neki, Andreának. És megpróbálom megcsinálni ebbe az idei sorozatba, hogy mindenki, aki eddig szerepel benne a korábbi részekben, hogy mesélj el, hogy mi történt vele a legutóbbi Cannes Filmfesztivál óta, és hogyha ezt minden részben megcsinálom, akkor ennek, ha nem tudom, 5-6 embernek végigkövethetjük az életét egészen 70, akár éves koráig, ameddig fogunk járni, vagy te meddig tervezed?
Nem gondolkodtam még ezen konkrétan, de én szeretnék minél tovább jönni, mert ez is egyébként nagyon jó érzés, hogy 20 éve járunk, és ez egy tök jó, tehát nem gondoltam volna soha életemben, hogy 20 évig fogok a Cannes Filmfesztiválra járni, nem tudom, hogy gyerekkoromban ezt így valaki mondta, hogy azt gondoltam, hogy úristen, milyen menő életem lesz, ez hihetetlen. Szóval én amíg így fizikailag bírom ezt a strapát, amit a fesztiválozás jelent, addig így szeretnék jönni, meg remélem, hogy sikerül úgy alakítani a munkát, meg az életet, hogy tudjak jönni. Igen, tehát hogy amit szerintem tavaly már beszéltünk róla, hogy én ugye már csak ilyen hobbi újságíró vagyok gyakorlatilag, és script supervisorként dolgozom főleg filmforgatásokon, és hát idén nagyon szerencsés voltam, mert tudtam pont úgy munkákat vállalni, hogy januárban forgattam valamit, februárban elmentem a Berlinnálére, március-áprilisban forgattam valamit, és most ide is el tudtam jönni, úgyhogy most az első fél évemmel maximálisan elégedett vagyok, hogy így a munka és a fesztiválozás mind a kettő tök jól összejött. Szóval én tavaly óta több filmes meg tévés projektben voltam, ebből volt egy különösen izgalmas, aminek a részletéről nem hiszem, hogy beszélhetek, de az maga nyilvános, hogy lesz egy The Helicopter Heist című svéd Netflix minisorozat, amit a Daniel Espinosa rendezett, illetve hárman rendezték, de ő a főrendező, és annak az egyik részét, ez pont arról szól, amit a címe sugall, egy helikopteres rablásról, és annak azt a kulcs epizódját, amiben a maga rablás lezajlik, egy 40 perces, gyakorlatilag ilyen valós idejű dolog, azt itt forgatták a többi, mármint Budapesten forgatták, a többi részét a Svédországban. És hát ez egy végtelenül izgalmas munka volt, meg nagyon érdekes volt figyelni, hogy egy ilyen Daniel Espinosa szintű rendező hogyan dolgozik, meg hogyan gondolkodik, meg hogyan hoz döntéseket. Szóval ez egy izgalmas volt, de ezen kívül is voltak más érdekes projektek. Illetve még tavaly az volt érdekes, hogy elmentem Izlandra, és az egy ilyen különleges nyaralás volt, és nagyon örülök, hogy egy ilyen nagyon furcsa és szép helyet láthattam.